Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának második adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádió hallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a néző. Beszélgető partnereim lesznek dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, költő, író, az Üveghegy Kiadó igazgatója, Ágoston Margit, nyugdíjas közgazdász, az Erdélyi Gyülekezet diakóniai bizottságának tagja, Halmen Zoltán, nyugdíjas közgazdász, az Erdélyi Gyülekezet presbitere, és Fazekas Gáspár, a Százhalombattai Ötvös Lóránd református két tanítási nyelvű általános iskola második B-osztályos tanulója. Ha tehetik, tartsanak velünk! A színház az emberi közösség egyik legősibb tükre. A szó, a mozdulat, a csend és a fény találkozásából születik meg benne az a pillanat, amelyben az ember önmagára ismer. Mert a színház nem csupán történetmondás, nem csupán szórakoztatás vagy művészi önkifejezés, hanem szent találkozás. És ebben a találkozásban két fél nélkülözhetetlen, a játszó és a figyelő, a színész és a néző. Az egyik az emberi lélek mélységeiből hoz fel valamit, a másik a maga csendjével, lélegzetével, rezdülésével válaszol. Közönség nélkül nincs színház. Ahogy a templom is csak akkor válik igazán templommá, ha imádkozó ember lép be az ajtaján, úgy a színház is csak akkor él, ha a néző tekintete megnyílik a színpad felé. A színház lelke ugyanis nem a díszletben, nem a fényben, nem is a rendezői szándékban lakik, hanem a pillanatban, amelyet a közönség és a színész együtt lélegez. Ha visszatekintünk a színház hajnalára, a görög színházra, ott látjuk meg ennek az igazságnak az ős formáját. Az aténi Dionysos színházban nem pusztán előadások zajlottak. Ott maga a polisz, a város, a közösség nézett szembe önmagával. A nézőtér nem volt külön a színpadtól, az arénaszerű térben a néző is részese volt a szertartásnak, az emberi sorsról való közös gondolkodásnak. A tragédia nem a hős bukásáról szól csupán, hanem arról, hogy az ember miként küzd a sorssal, az istenekkel, a saját vétkeivel. És a néző, miközben látta a történetet, megtisztult, katarzist élt át. A görögök ismerték azt, amit mi, modern emberek hajlamosak vagyunk elfeledni, azt, hogy a színház közösségi ima. Az emberről szóló ima, az emberért. És ha nincs közösség, amely hallgatja, akkor ez az ima elnémul. A középkor misztérium játékai szintén a közösség színházai voltak. a piactéren, a templom előtt vagy a templomban játszott jelenetek nem elszigetelt művészi teljesítmények voltak, hanem a hit közös ünnepei. A néző itt nem csupán szemlélő volt, hanem részese a történetnek. Felismerte benne saját bűneit, reményeit, félelmeit. A színház és a liturgia határai elmosódtak, s talán ez volt a színház egyik legnemesebb állapota, amikor az ember a nézőtéren is imádkozott. A modern kor elhozta a néző elszakadását a színpadtól. A sötét nézőtér, a zárt függöny, a színház, mint intézmény, lassan elfeledtette velünk, hogy valaha ez a tér igazi közösségi tér volt. A 19. század polgári színháza a nézőt megfigyelővé, kritikus szemlélővé tette, és ezzel a kapcsolat megbillent. De minden nagy rendező, minden igaz színházi ember azóta is ezt a kapcsolatot keresi. Hogyan lehet visszaadni a nézőnek azt a helyét, amely őt megilleti? Brecht az elidegenítés eszközével épp erre figyelmeztetett. Ne ringassuk a nézőt illúzióba, hanem ébresszük fel benne a gondolkodót. Grotowski és Bruck a szegény színházban újra felfedezték, hogy a színház nem a pompától, hanem az emberi jelenlét mélységétől él. A magyar színház történetében is minduntalan visszatér ez a kérdés. Kinek és miért játszunk? A Nemzeti Színház eszméje is abból a hitből fakadt, hogy a színpad a nemzet lelki ismeretének tükre. Amikor Katona József, Madách Imre vagy Németh László drámát írtak, tudták, a néző nem pusztán jegyvásárló, hanem résztvevő. És a résztvevés felelősség is. Mert a színház mindig tükröt tart, és aki abba belenéz, annak szembe kell néznie önmagával is. Ilyen formán a színház szolgálat. A színész az emberi sors papja, a néző pedig a szertartás gyülekezetének részese. Együtt hoznak létre valamit, ami túlmutat rajtuk. Ebben az együttlétben valami isteni szikra születik meg. A felismerésé, hogy nem vagyunk egyedül. Kedves hallgatóink, ez itt az olvasópróba, a mai témánk a néző. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója. Kedves Balázs, nagyon sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet erre a beszélgetésre. Ugye azt szokás mondani, és hát nyilvánvalóan ez így is van, hogy néző nélkül nincs színház. De milyen szerepe volt a nézőknek, illetve milyen volt az aktivitásuk, milyen volt a színpaddal való kapcsolatuk az ókorban, a középkorban, és aztán a későbbi időkben?
Köszönöm szépen a meghívást. Először hadd csatlakozzak rá arra vitathatatlan kijelentésedre, hogy néző nélkül nincs színház. Ez valóban így van, ahogy könyv sincs olvasó nélkül, ahogy festmény sincs néző nélkül, film sincs néző nélkül, és még sorolhatnánk tovább. illetve hát van, létezik fizikai valóságában, de hát tudjuk azt, hogy ezt is szinte közhelyszerűen tudjuk, hogy a műveknek, a műalkotásoknak két alkotójuk van mindenképpen. Az egyik, aki létrehozza, aki megteremti, megírja, megfesti, megkomponálja, megrendezi, hiszen a színházi előadás is egy alkotó munka, tehát a rendező munkája is egy alkotó munka. A másik pedig az, a másik fél pedig az, aki ezt látja, hallgatja, nézi, értelmezi, akinek a világára hatással van, mindenféleképpen hatással van, akkor is, hogyha nem tud azonosulni a látottakkal, hallottakkal, hiszen minden, amit látunk, hallunk, amit észlelünk, az hatással van ránk. Ugye ez így volt már az ókorban is, amikor ugye tudjuk, hatalmas nagy színházakban ingyenes előadásokon láthatták az emberek a darabokat, drámákat. Ugye ezek egyfajta rítusok voltak. És hogyha úgy veszük, akkor a színházi előadás a mai napig is rituális, még hogyha nem is istenekhez kapcsolódik, még ha nem is szertartásokhoz kapcsolódik, vallási szertartásokhoz, de mindenféleképpen egy beavatási rítus, egy világba, egy gondolatba, és ez mindenféleképpen hatással van az emberekre, és ez minden korban így volt.
Voltak olyan időszakok egyébként, ugye amikor egy-egy jelenetet nem is egy színpadon adtak elő. Ugye tudjuk, hogy az Erzsébet kori Londonban akkor kezd el újra formálódni a színház, vagy talán azt mondhatjuk, hogy akkor kezd kialakulni a modern értelemben vett színház. Mit mondasz te erről?
Hát valóban, hogy ez mennyire volt kényszer szülte megoldás, és mennyire volt tudatos, nyilván erről lehet polémiát folytatni, de hogyha úgy vesszük, akkor ez a mai napig is így van. Hiszen a mai napig is ugye jelenetről jelenetre változik a színpadkép. Ahogy ott különböző echós szekereken, különböző jeleneteket, különböző díszletek között adtak elő. És hát ugye ezek is ingyenes előadások voltak. Ezek is részei voltak a hétköznapoknak. Talán ami leginkább megváltozott az ókorhoz képest, a Erzsébet korhoz képest, mondjuk úgy, hogy talán a felvilágosodástól, ami megváltozott, hogy a színház nem a mindennapjaink része. Nem az élet hétköznapi része, hanem egyfajta nem feltétlenül rossz értelemben vett elitista aktussá vált. Tehát az emberek a színházba járnak, színházba mennek, kiöltöznek, és nem feltétlenül csak úgy találkoznak vele, egy kicsit eltávolodott az ember életétől, és az ember is eltávolodott talán a színháztól.
Igen, mégis a színház azért egy ünnepi pillanat, amikor az ember színházba megy, és hát nyilván nagyon sokan ezt az ünnepélyességet komolyan is veszik, és hát megnyilvánul az öltözködésben, a viselkedésben, és nyilván abban is, hogyha valaki színházba akar menni, akkor szeretné is, hogy beavatódjon, tehát hogy részesévé váljon magának az alkotásnak. Éppen ezért talán érdekes jelenség az, hogy egy-egy műnek a sikere vagy a bukása az általában nem is a kritikának a függvénye, hanem magának a nézőknek, hogy hogyan viszonyulnak. Vannak darabok, amelyek gyakorlatilag ugye úgy buktak meg, hogy tulajdonképpen mégis nagy művek. És vannak olyan darabok, amelyek nem annyira nagy művek, mégis hatalmas közönség sikert aratnak esetenként.
Hát igen, ismerjük a példákat a dráma irodalomból, az opera irodalomból is. Most például eszembe jutott Bizet Carmen című operája, ami ma az opera irodalom talán legnépszerűbb darabja. Ez megbukott az ős bemutatóján. Aztán ma mégis a legnépszerűbb darabként tekintünk rá. Talán ami változott az idők során, az a közönség vélemény nyilvánításának a módozata. Ugye régebben, ugye tudjuk leírásokból, visszaemlékezésekből is, hogy gyakran fordult elő az, hogy kifütyülték, hangosan, látványosan kifütyülték a nekik nem tetsző jeleneteket, előadásokat. Ott helyben meg lehetett buktatni szerzőket, darabokat. Ehhez képest, ami ma változott, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy van az őszinte tetszésnyilvánítás, és van a tapintatos köszönetnyilvánítás. Ezt nyilván lehet hallani a taps intenzitásában is. Tehát a közönség mindenféleképpen megköszöni a kötelező taps körrel a munkát, a befektetett energiát a színészek részéről, rendezők részéről, az előadás készítői részéről, de azért még ma is van különbség a sikerben, de ezt leginkább az intenzitásban mérhetjük. És hogyha már a közönség és a színpad kapcsolatáról beszélünk, vehetjük úgy, vannak ilyen vélemények, elméletek, hogy a közönség is része az előadásnak. Abban az esetben is, ha nem olyan modern darabról beszélünk, amiben bevonódik a közönség. Hiszen az ember ott ül a nézőtéren, és az ember számára nem csak a színpadi történés a látvány, hanem az is, ami körülötte történik. Azok az emberek, akik ott mellette ülnek, akik így vagy úgy viselkednek, így vagy úgy reagálnak, bevonódik minden ember az előadásba ezáltal, és közösség teremtődik. Tehát amikor színházba megyünk, akkor azok az emberek, akik külön-külön megváltották a jegyüket, közösséggé válnak. Még hogyha másként is élik meg azt a bizonyos előadást.
És ugye az alkotásnak is mindenképpen hallgatóként, nézőként is aktív részesei, hiszen azt szokták mondani, hogy nincs két egyforma előadás. Minden előadás egy piciként másképpen alakul, és ennek a másképpen alakulásnak egyik lényegi eleme a színháznak az atmoszférája. Tehát a színházban ugye maga a színész az önkéntelenül is megérzi, hogy a közönség hogyan viszonyul.
A színész és a néző kapcsolata az egy aktív kapcsolat. És aki mondjuk tesz egy kísérletet, és egymás után több előadáson is részt vesz, ugyanannak a darabnak több előadásán is, az tapasztalhatja, hogy hogyan változik darabról darabra az előadás, hogyan változnak a gesztusok. És nyilván ebben szerepet játszik az is, ahogy a közönség reagál az előadásra. Nyilvánvaló, hogy a színészek érzik azt, ami visszajelzésként érkezik a közönségtől, és nyilván a darab rendezője is érzi ezt. Tehát kölcsönösen formálják és alakítják. Tehát nem csak a rendező az alkotó, ugye, és akkor most körbeértünk a beszélgetésben, hanem a közönség is alkotóként a reakcióival hozzájárul a darab folyamatos alakulásához, formálódásához, hiszen tudjuk, nincs két egyforma előadás.
Kedves hallgatóink, rövid zene után folytatjuk az olvasó próbát. Kedves hallgatóink, folytatjuk az olvasópróbát, a mai témánk a néző. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Balázs, az előbb részletesen beszéltél arról, hogy mennyire fontos a nézőknek a reakciója az előadás szempontjából. Na most egy kicsit nézzük meg a színház típusokat, hogy egyes színházakba mondjuk kik járnak. Megkülönböztethető-e egy-egy társadalmi réteg, akik mondjuk bizonyos műfajokat jobban kedvelnek, más műfajokat pedig kevésbé.
Igen, ez nagyon szignifikánsan érződött már a magyar színházi kultúra kezdetein is. Tehát, hogyha egy kis történeti visszatekintést tehetek, akkor ugye 1837-ben nyílt meg a Pesti Magyar Színház, ami elsősorban a konzervatív földbirtokosokat és a gazdag polgárokat vonzotta. 1875-től működött a Népszínház, ami a szélesebb rétegeknek, tehát a kevésbé módos polgároknak is megfelelő szórakoztatást, megfelelő és színvonalas szórakoztatást kínált. Aztán az 1884-ben megnyílt opera az arisztokráciát vonzotta elsősorban. És mindezeknek egyfajta szimbiózisaként jött létre a Víg Színház, ami talán a legszélesebb repertoárt kínálta a nézőknek, és a legszélesebb közönséget vonzotta abban a korban. Na most ugye azóta mi változott, sokkal több színház lett, de a rétegzettség az megmaradt. Úgy más érdeklődésű emberek járnak mondjuk musical színházba, mint operába. Persze itt is lehet átjárás, én például mind a kettőt beszívesen járok. Jó musicalt ugyanúgy szívesen meghallgatok, mint egy operát, rendszeresen járunk operaházba is, nem csak prózai előadásokra. Tehát nem azt szeretném kidomborítani, hogy nem lehet átjárás az egyes színház típusok között, de azért alapvetően a színházak is rétegzettek. Mindegyiknek megvan a saját külön profilja, a saját célközönsége, akár életkor szerint, akár ízlés szerint, akár ilyen is van, világkép szerint. Úgyhogy ez megmaradt a mai napig. Nyilván minél komolyabb egy darab, vagy minél tragikusabb kicsengésű, annál felnőttebb emberek érdeklődnek. Nem csak életkor szerint értem a felnőttséget, tehát aki értékel egy tragédiát, egy tragikus alaphelyzetet, és nem csak azért megy el, mert kötelező olvasmány, mert ugye ilyen is van,
igen,
az általában az életből többet megélt, általában talán elmondhatjuk, hogy idősebb, bár nincsenek ilyen felmérések a birtokomban, és általában azt is elmondhatjuk, hogy olvasottabb. Míg azok, akik könnyedebb zenés vígjátékokra mennek szívesebben, ők is természetesen lehetnek ugyanolyan olvasott emberek, csak nekik a színház egyfajta könnyed kikapcsolódást jelent. Azért mennek oda, hogy jól érezzék magukat, hogy jól szórakozzanak, még mondjuk egy komolyabb, fajsúlyosabb, akár történelmi dráma iránt érdeklődő közönség, tehát őket egyfajta szemlélődő attitűd is bevonhatja a színházba, ugye teátron eredeti jelentése szerint szemlélődést jelent. Tehát ők azok az emberek, ők alkotják azt a közönséget, amely elvi nézőpontokat is keres a színházban, és akár megerősítésként a saját világképükhöz, akár vitaindítóként, de tehát mindenképpen más fajta emberek járnak egyes előadásokra, de ahogy hangsúlyoztam már, és ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, bőven van átjárás az egyes színpadi típusok között.
Balázs, két gyermekes apuka vagy, te a gyerekeidet viszed a színházba, ha viszed, milyen gyakran, és milyen előadásokat szoktatok megnézni?
Rendszeresen járunk színházba, bábszínházban is. Többször voltunk már különböző gyerekdarabokon, akár zenés, akár prózai gyerekdarabokon, és én azt tapasztalom, hogy a gyerekeket ezek az előadások, hogyha jól megvannak rendezve, jól színpadra vitték, elvarázsolják. Tehát a gyerek ideális néző, és ugye hát ez is közhely, de tudjuk, hogy a gyerek a legnagyobb kritikus is egyben. Szerencsére eddig szinte minden előadás, amire elvittük a gyerekeket, maradandó nyomot hagyott bennük. utána meg szoktuk beszélni az előadásokat, és én azt látom egyébként, amikor ilyen gyerekdarabokra megyünk, és ez egy nagyon pozitív tapasztalat, hogy sokan vannak. Tehát sok igényes szülő van, akik elviszik a gyerekeiket előadásra, akik ilyenfajta élményt is akarnak adni nekik, és ez a fajta élmény, ez mindenféleképpen fejleszti az ő gondolkodásukat, tágítja az ő világképüket, amire nagyon nagy szükség van abban a korban, amikor a gyerekekre a teljes bezárultság veszélye leselkedik.
Hány évesek a gyermekeid?
8 lesz a nagyobbik, és 6 lesz a kisebbik.
Melyik volt a legutóbbi darab, amit megnéztetek?
A Ruminia Ferit szigeten című előadás, ami Berg Judit regényéből készült. Billő lányom nagyon szereti ezeket a meséket olvasni. Ami egy nagy meglepetés volt számára, hogy ugye a regénybeli főszereplő egy egér. És itt a színpadon ember alakította ezt a matrózegeret. Nem voltak rajta egérfülek, meg egérbajusz, meg semmi. És az elején egy kicsit csodálkozott, hogy ő lenne Rumini. De láttam rajta, hogy néhány perc alatt természetessé vált számára, beszippantotta őt a színpadi világ, és akkor már ő volt Rumini. Az az ember, aki alakította, az a színész. Úgyhogy ha jól megcsinálnak egy gyerekdarabot, nagyon hamar beszippantja őket.
Kedves hallgatóink, ez itt az olvasópróba, a mai témánk a néző. Beszélgető partnereim Ágoston Margit, nyugdíjas közgazdász, és Halmen Zoltán, aki szintén nyugdíjas közgazdász, mindketten az erdélyi gyülekezetnek a tagjai, és mindketten aktív színházlátogatók. Először is Manyika, önt kérdezném, hogy mondjuk, milyen darabokat szeret megnézni általában, és az utóbbi időben mely darabok voltak azok, amelyekre szívesen emlékezik?
Általában a magyar témájú darabokat szeretem, tehát főleg történelmi dolgokat. A színházlátogatásom az utóbbi időben az nem olyan sűrű, mert most már nehezebb a mozgásom, de valamikor nagyon sokat járogattam.
Zoli, téged kérdeznélek, hogy mely budapesti színházak azok, amelyeket leginkább kedvelsz, és milyen típusú előadások, amikre el szoktatok járni?
A Nemzeti Színházat kedveljük leginkább, több szempontból, mert van egy nagyon jó parkolója, tehát oda hétköznap is el tudunk menni kényelmesen, este is, délután is. Én inkább azt mondanám, hogy melyik darabokat nem szeretem. Hát azt nem szeretem, ahol dalra fakadnak, tehát musicalek meg ilyen énekes darabokat nem szoktunk megnézni. Egyébként megnézünk dalra fakadós, amikor néptánc előadásra megyünk, mondjuk a Műpába, vagy a Hagyományok Házába, vagy a Nemzeti Táncszínházba. Tehát oda el szoktunk menni, és ott meg tényleg énekelnek, és örülünk neki, hogy énekelnek. Új színházba járunk, az nehezebb megközelíteni, inkább hétvégén megyünk, József Attila Színház, és a Tura Idába néha. Van, amikor ilyen nevettetős darabokat nézünk, van, amikor drámát nézünk. Ha van rám oda, akkor inkább magyar szerzőket.
Manyika Marosvásárhelyen dolgozott nagyon sokáig, vállalatigazgatóként is. Ott milyen gyakran lehetett színházba járni, illetve a magyar nyelvű előadások, azok mennyire voltak gyakoriak, és mennyire voltak népszerűek?
Vásárhelyen rendszeresen működő magyar nyelvű színház van, és a régi időkben főleg a lakosságnak többsége magyar is volt, tehát igény is volt rá.
Mondjuk, ha egyébként mióta színház látogató? Gyerekkorában is vonzotta már a színház?
Gyerekkoromban kevésbé, de egyetemista korom óta színházat is, de én inkább opera látogató voltam Kolozsváron. Itt most pillanatnyilag Gödöllőn lakom, és mondjuk a Királyi Kastély az ilyen szempontból elég sok lehetőséget nyújt.
Visszatérve Marosvásárhelyre, Marosvásárhelyen volt, van a Színi Akadémia, és annak van a Stúdió Színháza. Tehát oda is jártunk, bérletünk volt a Filharmoniához, és mind a két színházhoz, úgyhogy ott nagyon-nagyon jó élet volt. Én, hogy ott születtem gyerekkorom óta, már elemibe kaptunk az énektanárnőtől bérleteket a Filharmoniára például.
Egy színháznak van-e saját közössége, van-e olyan réteg, mondjuk, akit különösebben megszólítanak?
De az új színháznak, annak van egy közönsége. Úgy éreztem, hogy a Turai Idának is, hát a nemzeti az azért nagyobb közönséget szolgál ki.
Melyik az a színdarab, amelyiknek az előadására örömmel emlékezik vissza, és amit esetleg, vagy amelynek az alapművét szívesen el is olvassa?
Kellemes élmény volt a Szabó Dezsőnek a Feltámadás Bucskán című előadása. Amúgy én szeretem Szabó Dezsőnek a műveit, mert nagyon kötődöm Háromszékhez, és rengeteg eleme van ezeknek a színdaraboknak, ami ehhez a vidékhez taglódik.
Zoli, tőled is ezt kérdezem, hogy te neked melyik az a mű, vagy melyek azok a művek, amelyeket színpadon is örömmel láttál, és amiket esetleg örömmel a kezedbe is veszel, hogyha éppen olvasni van kedved?
Hát én úgy vagyok, hogy amit olvastam, azt nem szívesen nézem meg, mert azzal már nekem kialakult egy képem. Hogy ne romoljon az a képen, ami bennem kialakult. Ellenben nekem kimaradt a Nemzeti Színházba a Krokodil, mert valahogy nem jutottunk jegyhez, és levették. Azt szeretném megnézni, és a Salomé az, ami tetszett nekem, az egy nagyon-nagyon jó darab volt, meg az Öngyilkos, azt a Beregszánsziak játszották. Hát az egy nagyon érdekes rendezés is volt, játék is.
Kedves hallgatóink, folytatjuk az olvasópróbát. A beszélgető társam nem más, mint Fazekas Gáspár, a Szászhalombattai Ötvös Lóránd református két tanítási nyelvű általános iskola második B-osztályos tanulója. Szeretettel köszöntelek, Gáspár, és azt szeretném tőled megkérdezni, hogy szoktál-e színházba járni, és melyik darabot láttad legutóbb?
Most legutóbb a Magyar Színházba, Valahol Európába láttam. Nekem ez nagyon tetszett, meg így Szóval így fura volt így látni, hogy ilyen modern színházat.
És a színházon kívül hova szoktál még járni?
Operaházba, meg cirkuszba.
Úgy tudom, hogy cirkuszokat tervezni is szoktál. Miért?
Nekem ugye nagyon tetszik ez a cirkuszi szakma, és elkezdtem rajzolni, rajzoltam, és addig a pontig eljutottam, amíg már le tudtam rajzolni mindenféle.
A cirkuszi számok közül melyek a kedvenceid?
Állatok, meg a légtornászok, de szerintem mindegyik jó, de az a kettő a legjobb. Legutóbb, amikor a cirkuszban voltunk, ugye ez a Splash volt, ez a vízi cirkusz. Nekem ez nagyon tetszett, így nagyon fura volt, hogy egyszer voltam egy kővízi cirkusz előadáson, és akkor nagyon plusz élményt adott. Nem úgy, mint egy ilyen sima utazó vízi cirkusz. Ugye, amikor elkezdődött, akkor rajtam egy olyan izgulás volt, hogy így nem tudtam semmit.
Amikor nézed a cirkuszt, mi az, ami igazán jó benne?
Az izgalom a legjobb benne.
Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, költő, író, az Üveghegy Kiadó igazgatója, Ágoston Margit, nyugdíjas közgazdász, az Erdélyi Gyülekezet Diakóniai Bizottságának tagja, Halmen Zoltán, nyugdíjas közgazdász, az Erdélyi Gyülekezet presbitere, és Fazekas Gáspár, a Százhalombattai Ötvös Loránd református kéttanítási nyelvű általános iskola második B-osztályos tanulója. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja Önöket, további szép napot kívánok!
Műsorunk munkatársai voltak Peresztegi Attila, Tóth János András és Urbán Péter.